téged kívülünk, és rajtad kívül nincsen kisvégre számunk. Értünk, egyedül te, örök is.
Isten szent igéjét két helyről is olvasom. Az egyik ige Jeremiás könyvének 15. részében a 16. vers, ez a mára kijelölt textus a szent írásból, de illusztrációként mégis tegyünk hozzá még egy kis történetet Sámuel első könyvéből. Mondom majd ott is az ige szakaszt. Ez az ige így szól Jeremiás 15-16-ban. A szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A te szavaid örömömre váltak nékem, és szívemnek vigasságára, mert a te nevedről neveztetem, ó Uram, seregeknek Istene. A másik ige pedig 1 Sámuel 3, első 10 verse, és a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt, szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. És Éli ezt szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, és lefeküdt. És szólította az Úr ismét, Sámuel. Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. És szólította az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. elment azért Sámuel is, lefeküdt az ő helyére, akkor eljött az Úr odaállott és szólította, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. Kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, ma Biblia vasárnapja is van, és ha már ezt a nevet adták a program összeállítói, a fegyházi esztendő vasárnapjait megjelölő atyánk fiai, akkor beszéljünk ma egy kicsit arról, hogy hogyan is értesülhetünk mi Istennek a szándékáról, akaratáról. Ezt szoktuk tanítani a teológusainknak mindjárt az elején, mikor nagy vonalakban elmondjuk, hogy a teológia tudománya milyen dobozokban vagy fiókokban van, akkor mindig azt mondjuk, hogy az első fiók, ami két rekeszből áll, az a kijelentéssel foglalkozik. Legalábbis protestáns teológiánkon ezt így tanítjuk. Ez az Isten igéje. Isten szólt. És minden, amit mi hirdetünk, mondunk, az mind ezen alapszik. Persze, hogy foglalkozunk összehasonlító vallástudománnyal is, de nem azzal töltjük az időt, hogy megpróbáljuk széleskörűen tájékoztatni a hallgatóinkat más vallások szent könyveiről is, és elejezni bennük azt a bizonytalanságot, hogy lehet, hogy nem is a Biblia által szól Isten hozzánk, hanem mindenféle bölcs emberi mondás által, vagy régi könyv által. Mi azt mondjuk, hogy a Biblia Istennek a szava, és nem becsüljük alá a többi könyvet se, nem szórunk átkokat azokra a gondolatokra, amelyek nem az általunk kedvelt körből jönnek, de elfogadjuk, hogy Isten igéje megszólítja az embert, és ebből indulunk ki. Csak végig szaladok rajta, aztán a második fiókban az egyház történeti teológia van, mert azt vizsgáljuk, hogy hogyan is hatott azokra, akiknek először szólt Isten igéje. Hogyan hatott rájuk ez a szó? Mi nem voltunk ott a Sínai hegy alatt, amikor Isten az ő igéjét, a kőbevésett igéjét kihirdettette Mózes által, még kevésbé voltunk ott, amikor a teremtés első pillanataiban megszólalt az Úr, és azt mondta, hogy legyen, megmondta, hogy mi legyen, és ilyeneket mondott, hogy hozzon a föld füvet, és makkozó füvet is, és most ide nézünk, mert itt a gyümölcsök, zöldségek többsége vagy fáról, vagy makkozó fűből ered. A Biblia nem részletezi, hogy Isten ebben a teremtő szavában hogyan részletezte, milyen színűek legyenek ezek a növények, de azt látjuk, hogy a sárga, a kék, a zöld, a piros, és egy ezernyi szín árnyalat is megjelenik ebben a legyen szóban, egy csodálatos szín és zamat ajándék, összetett ajándék az, ami előttünk van. Szóval nem voltunk ott, csak látjuk a kimondott szónak az erejét, érezzük az ízét, és lenyűgöz bennünket a teremtett világnak a szépsége. De mondom, nem voltunk ott a Sínai hegynél sem, és ez nem azt jelenti, hogyha nem nekünk jelentette ki az Úr először azt, hogy ne legyenek más isteneit, vagy ne ő, hogy akkor az ránk nem kötelező. Az egy lehetetlen elképzelés volna, hogy mindenkinek élete egy bizonyos pillanatában külön jelentsen ki minden igazságot az Úr, és ő rá csak az legyen kötelező. Majd visszatérünk a személyes megszólításhoz is, de most fogadjuk el azt, hogy a törvények közül az átfogóbbakat, az értelmesebbeket, a súlyosabbakat nem szoktuk megváltoztatni. Én magam is részt vettem a törvényalkotásban Gyuri bácsival együtt, aki szintén országgyűlési képviselő volt, szeretettel köszöntjük újra itt köztünk. És mi tudjuk, hogy a képviselői munkának egy nagy része abból áll, hogy kidobjuk a már meghozott törvények egy részét, mert menet közben kiderül, hogy alkalmatlan arra, hogy életünk fontos kérdéseit szabályozza. De vannak törvények, amelyek kiállják az idő próbáját, és így az Úr kijelentései örök igék, amik szólnak az isteni szándékokról, szeretetről, kegyelemről, elfogadásról, a másik támogatásáról, szolidaritásról, ami megváltásunkról, bűneink bocsánatáról, az élet győzelméről, az örök életről, és ugyanakkor az anyagnak a mulandóságáról, a kettejük szerelmes egységéről, és arról a fájdalomról, ami akkor történik, amikor különválik lélek és anyag, és az a reménység, ami ahhoz kapcsolódik, hogy Isten ismét győzelmesen egyesítheti a kettőt, mindenkinek a maga testét, feltámadott testvérét adományozva újra, erre készülünk most, ez az ünnep áll majd előttünk, amikor nem az elveszített dolgokat gyászoljuk, nem a halált ünnepeljük, vagy valljuk meg vele kapcsolatos rettegéseinket, hanem győzelmes hitünket, a feltámadás hitét, és ebben azért merünk reménykedni, mert az igazmondó Isten megígérte. Jézus olyan becsületesen, olyan tisztán mondja, hogy ha nem lenne atyám házában hely, azt is megmondtam volna nektek. Én azok közé tartozom, akik nem érkeznék becsapva magukat akkor sem, ha az egész élet ennyi lenne, ami itt a Földön 50, 60, 70, 90 vagy még több évig, de mégis egy behatárolt ideig tart, de miért mondanék le az igazmondó Isten által kínált lehetőségről, hogy vele, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, Mózessel, Dáviddal, ami Urunk Jézussal, én drága szüleimmel és másokkal együtt lehessek ott, őnála, nem tudom hogyan, nem tudom miképpen, de az ígérete elhangzott, és nem emberő, hogy hazudjék, hogy valamit csak azért mondjon, hogy maga mellé állítson, és fölzárkózzak az ő seregébe, és az ő nagyságát hirdessem a kimondott szavai miatt, amelyekről később kiderül, hogy semmit nem érnek, mint hogy ebben a világban olyan sokszor éljük át ezt a csalódást. De Isten nem ember, hogy hazudjék. Szóval ma az Isten igényéről kimondott szaváról gondolkodunk, amiről azt állítja Jeremiás, hogy ez neki mindig gyönyörűséget jelentett. Aki nem olvassa Isten igényét, az legfeljebb mindig arra gondol, hogy milyen szép gondolatok vannak a Bibliában. Szokták mondani, hogy például az is, hogy aki megdob kővel, dob vissza kenyérrel. Hát ez nincs benne a Bibliában például, de szép gondolat. És más hasonló szólásmondásokon keresztül el szoktuk néha árulni, hogy mennyire nem ismerjük Isten szent igéjét. Aki nem olvassa, arra nincs hatása igazán. Benne lévő ígéretek persze vonatkoznak azokra is, akik nem olvassák Isten igéjét. Vannak olyanok, akik azért kezdték el olvasni, mert volt egy prekoncepciójuk, egy megelőző elképzelésük arról, hogy ami a Bibliában van, az súlytalan, értelmetlen, tudománytalan, és éppen ezért nevetséges, elfogadhatatlan. És azt kezdték tapasztalni, hogy a szöveg hat rájuk. Igen, ilyenek vagyunk, Ilyennek teremtett Isten bennünket, hogy befolyásoljanak bennünket mások gondolatai. Így tudunk tanulni. Tegnap Pista bácsival egy nagyot beszélgettünk, egy kedves még most közöttünk lévő tudós embernek a könyvéről, aki az emberiség jövőjéről elmérkedik, és arról, hogy és arról beszélgettünk, hogy a mitosz hatása után a gondolkodás, a tudomány hatása milyen nagy változást idézhet elő az emberben, a megfontolás. Isten igéje arról is beszél, hogy vannak a fizikai bölcsességen, az emberi bölcsességen túli igazságok is, és boldog az az ember, aki erre is figyel. Egy párszor már említettem, csak újra felidézem most is, hogy zsidó testvéreink szerint nincs teológia se, mert a teológia is a teremtett világhoz kapcsolódó tudomány, és a teremtmény az ember nem tudja vizsgálni, csak azt, ami teremtmény, és azokat a gondolatokat, amelyek a teremtett világból fakadnak. De a teremtőt nem tudja vizsgálni, és itt lépünk át témánkhoz még erőteljesebben, amikor azt jelentjük ki, hogy mi őróla se tudhatnánk semmit, és mondhatjuk azt is, hogy az ő szent igéje nélkül minden csak képzelgés, és az ő szent igéje is csak dadogva tud róla bármit mondani, hiszen az emberi nyelv megköt, még Arany János is panaszkodott a költői mesterség nyűge miatt, ami arra kényszeríti őt, hogy a költészet szabályai szerint fogalmazza meg a gondolatait, és át is bukik a költészetben azután a 20. századtól kezdve a mondandó, a szabályok nagyon szigorú kerítésén is megjelenik a szabad vers is, bár ebbe meg nem merek bele bocsátkozni, mert Levente megró majd a végén ezért okkal, hiszen a versnek éppen a szabály adja az ízét és az amatát, de én most csak azt akartam mondani, hogy belátjuk, hogy nem tudunk mindent a szavakkal igazán jól kifejezni. Ez az Isten igéjében is előjön. Maguk a szerzők, a proféták, akik nem tekintették szerzőnek magukat, elárulják, hogy nem teljesen az kerül végül papírra, kőre, agyagra, hártyára, amit ők hallottak, hanem erre képesek, erre futja, hogy ilyesmit írjanak le, amit elénkbe adtak. Aztán jön a nyelvnek a fejlődése, végül a fordítás, és itt vagyunk a végén az üzenetnek valamilyen töredékes formájával. Tehát nem tudjuk egészen pontosan, hogy mit is akar kijelenteni önmagáról az örökkévaló Isten, de egy biztos, hogy ez nem múlja fölül a mi elképzelésünk arról, hogy mit gondolhat ő. Még Arany János is visszautasította, ha már az előbb őt idéztem, a verseit magyarázóknak a vélekedését arról, hogy mit is akart ő kifejezni, mit is gondolt ő, miközben a verset írta, most nem idézem szó szerint, amit akkor mondott, az a lényege, hogy egyáltalán nem arra gondolt, amit mások értenek, de ez arról is szól, hogy igen, a kijelentésben sokkal nagyobb lehetőség van, mint azt előre gondolnánk. És Istenről magáról, az ő gondolatairól, mi csak abból tudunk bármit is következtetni, jól rosszul megérteni, amit ő jelentett ki magáról, amit ő mondott ennek a világnak, néha vitatkozunk vele, mint Jónás. Nagyon nehezen tudjuk elfogadni a kegyelemnek az evangéliumát. Nagyon erőteljesen rugdalózunk a másik kijelentési forma a törvény ellen. Mert minden berzenkedik bennünk a szabályok és a törvény ellen. Az evangéliumot nem tudjuk elhinni, mert olyan gyarlók vagyunk, hogy elképzelhetetlen, hogy Isten ennyire előfeltételek nélkül szeretne és akarna üdvözíteni bennünket, a törvényt meg elutasítjuk, mert az egyfajta hám, egyfajta iga, amit nem szívesen hordozunk. De Isten szól és megszabja azt az utat, amin járva megérthetjük őt és önmagunkat igazán. Tegyük meg azt a 7 lépést, amit én itt a igehirdetésre készülve Sámuel első könyve 3. részében előre próbaképpen bejártam, hogy azután testvéreket is végigvezethessem rajta, hogy hogyan is volt az, amikor az Isten szólt ennek a gyermek Sámuelnek. Először is az a gondolat ragadott meg itt ebben a kis szövegben, amit a szerző így odavett csak, hogy ilyen kis zárójeles mondat ez, hogy amikor a gyermek Sámuel szolgált az Úr előtt, akkor abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Ugyanis nem mindig szólhat Isten hozzánk, vagy egy korhoz. Tehát mikor Jézus azt mondja, hogy akinek van füle a hallásra, hallja, akkor ezzel azt akarta kifejezésre juttatni, hogy noha esztétikailag, vagy úgy mondjuk a leltár szerint van fül az embernek a fején jobb és bal felül, de nem arra használja. Arra használja, hogy a kalapot megtartsa a fül, vagy a szemüvegnek a nyelét, vagy legyen benne egy kis ékkővel kirakott ékszer, ha hölgyekről van szó elsősorban. Tehát akinek hallásra való füle van, az hallja, amit az Úr mond, és nem mindig figyelnek az emberek az igaz szóra. Szenvedés olyan világban élni, amikor az igazságot elengedik az emberek a fülük mellett, de a mesékre odafigyelnek. A mesékért ölni tudnának, a legendákért, az alap nélküli hagyományokért, vagy azokért a történetekért, amelyek egyszer már veszedelembe vittek akár egy egész népet is, és nem tudtunk okulni a történelemből, az előttünk járó sorsából és eseményeiből ugyanazok a szörnyű szövegek újra és újra elhangozhatnak. Szóval vannak idők, amikor Istennek nem annyira van kijelentése, mert nincs fül, amely meghallaná ezt. A második dolog. Isten szólott a gyermek Sámuelnek, és azt kérdezzük, hogy a légtérben, ahol az Isten megszólította Sámuel, egy jelenlévő, kipróbált szakember is volt, miért nem neki szólt? Ezt is elárulja itt a bibliai szöveg, és ezt így jellemzi. Éli az ő szokott helyén aludt. Egy főpapnak egész életében a szentélyben kellett lennie, nem hagyhatta el a templomnak a területét. Ez egyfajta rabság volt az ő számára, de ugyanakkor a nép számára egy megnyugtató üzenet, hogy miközben mi járunk, kerünk, bolyongunk a világban, a főpap ott van, az úrházában, imádkozik értünk, kinyitja az ablakait kelet felé, és napjában 3-szor imádkozik, a mellén viseli az ékkövekkel kirakott kis táblákon Izrael fiainak nevét, imádkozik értünk, ott van, vigaszt, jelképezve ezzel, hogy nem alszik, nem szunnyad Izraelnek őrizője sem. Éli viszont szunnyadt. Ott aludt az ő szokott helyén. Nem a vírasztás helye volt ez. És még egy dolog, amit itt zárójelek között említ meg az ige, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott. Nem arról van szó, hogy idős korára ez a szerve elkezdett meggyengülni, hanem az ő belső látása, a tisztán látása, a dolgok jó megítélése amire oly nagy szüksége lett volna az ő népének, ez a képessége elkezdett elhomályosodni, elgyengülni. És így volt ez ott akkor abban a pillanatban Éli szúnyadásának, meghomályosodott szemeinek az ellentéte pedig, hogy Istennek szövét neke még nem oltatott el. Tudom, hogy arról van itt szó, hogy éjszakára mindig csak a hétágú mécsesnek egy mécsesét hagyták meg, ebből lett az örök mécses, annak mindig égni kellett, de a többi mécsest eloltották takarékossági okokból is. Elég volt, hogyha derengett egyetlen egy fény, és aztán reggel feltöltötték újra azt a nagy tartályt, amiből a közlekedő edények elve alapján az olaj eljutott a hét ágú menórának mindegyik mécseséhez. Tehát még égett mind a hét láng annak jeleként, hogy Isten látja az egész világot, és nem kémlelve nézi, hogy hol talál valamilyen fajta hibát, hanem őrködve vannak nyitva a szemei, és azzal a szeretettel, ahogy mi is távol lévő szeretteinkre is gondolunk, ahogy figyelemmel kísérjük az ő sorsukat. Nem akarunk a titkaikba behatolni, de tudhatják, hogy gondolunk rájuk, és szemmel kísérjük az életüket az ő javukra. És a kis Sámuel is ott feküdt, pihent, az ő dolga lesz majd eloltani a mécseseket, ha eljön annak az ideje, Isten ládája is ott volt jelen ebben a házban, mondjuk így, hogy annyi minden rendben volt. Jelen a szakember, jelen az Úr ládája, ég még minden mécses, és közben pedig a nép között vakságban süketség van. Isten nem tud szólni. Nem talál embert, akin keresztül szól. És akkor szólott az Úr Sámuelnek. Ez volt a második dolog, ami engem nagyon megragadott. Nem tud szólni. A kipróbált szakemberhez, aki tulajdonképpen mindent tud. Amit nem tud, nem érdemes tudni, szoktuk mondani. A főpap naponta fölmond imákat, egy hónap alatt a Zsoltárok könyvét végig imádkozza, mondjuk ekkor még a Zsoltárok könyve nem volt, de le kellett másolnia a Mózes 5 könyvét, a Tórát, az már rendelkezésre állott, és ezt mondogatta nap mint nap, pontosan tudta volna idézni, ha egy szót elmondunk, a mondatot és a helyet. Égett a mécses, jelen volt az Úr ládája, és Isten nem tudott mégsem szólni. Igazán. Egy gyermekhez tudott szólni. És vannak ilyen idők, amikor annyira megterhelődik a világ. Annyira sötét lesz mindenfajta világosság és szakértelem ellenére. Nem tudunk mást, mint odafigyelni a gyerekekre. Mit mond nekik Isten? Mi az, amit előről kezd a tapasztalatlanokon keresztül, és amit nekik mond, és ahogy nekik mondja, ahogy ők erre reagálnak, abból kellene nekünk is kiindulnunk. Harmadszor Sámuel válasza erre az elhangzó szóra, hogy én hol vagyok. És a válasz gyakorlati megnyilvánulása, hogy Élihez szaladt, mert nem ismert más hangot még, mint Éliét. Ha Isten szólt, akkor Éli hangján szólt neki. Az Éli szavaiban vélte felismerni az Isten szavát is, ha egyáltalán meg tudta volna fogalmazni, hogy mit is jelent Isten szava. Igen, így vannak a gyermekeink, ezért szoktuk a keresztelés alkalmával is mondani, tegnap is egy ilyen kedves alkalmunk volt, és ott is elmondtam a szülőknek, hogy a gyerekhez még nem közvetlenül szól az Úr, hanem rajtatok keresztül, amit ti mondtok. A ti felelősségetek az, hogy komolyan veszi-e a komolyan vehető isteni szót, az ő igazságát, az ő erkölcsi normáit, az ő üzenetét, önmagáról szóló kijelentését, és hogy erre ti válaszoltok-e az engedelmes döntésetekkel, szólj Uram, mert hallja a te szolgád, és ha ezt látják a gyerekek, hogy Isten megszólít benneteket, ti beszéltek az ő szaváról, és aszerint éltek, akkor ő is követni fogja majd az Úrnak az akaratát. Éli neve azt jelenti, hogy Istenem. És mondhatnánk azt, hogy ebben az időben már egy jajt elé kellett talán tenni, ja Istenem. Tehát ha éli, akkor ja Istenem. De Sámuel nem így gondolta. Ő nem látta azt, amit az Úr látott, vagy láttak a korabeli bölcsek, hogy Éli már alkalmatlan arra, hogy Isten akaratát meghallja és továbbadja. Gyenge arra, hogy érvényt szerezzen Isten szavának. Tudjuk a későbbiekből, hogy a fiai teljesen öntörvényű módon élték a maguk fiatal papi életét, és Istennek nem telt ebben kedve. Szóval, Istenem, ez az ő neve, az a neve, hogy él, pedig halott már, hogy a Jelenések könyvét idézzem. De Sámuel engedelmesen válaszol a hívásra. Az is tetszik ebben a kis szakaszban negyedszer, hogy Isten nem egyszer szól. Ismerjük ezt a kifejezést, és alkalmaztuk is talán szülőként, hogy hányszor mondjam, hogy mosd meg a kezed, hogy csukd be az ajtót, hogy ne feleselj, hogy, és nem tudom, fejezzük be a mondatot magunkba, hányszor mondjam. Isten tudja, hogy a pedagógiában is, amit tőle tanultunk, az ismétlésre épülhet a megbízható tudás. Szólt nekünk is, szólt egyszer, ahogy a zsidókhoz írt levél bevezető gondolatai mondják, szólt hajdan a proféták által, szól a természet által, ezért mond például ilyet is az ige, menj a halakhoz, vagy tanulj a hangyától, vagy a magvető kiment vetni, és a magvetésben, a magok szóródásában értjük meg, hogy hogyan szól Isten a világhoz és hozzánk. De ebben az utolsó időben szólott nekünk az ő fia által. Ez a gondolat, hogy elközelített hozzátok az Isten országa, ez legfőképpen talán azt jelenti, hogy a közvetett üzenetek után, szemtől szembe, face to face, ahogy mondják, idézzük angol nyelvből, bele az arcunkba, olyan közelről, hogy nem lehet félreérteni, szólított meg Isten bennünket. A Jézus arc egy tükör, amiben magunkra kell, hogy ismerjünk, ez a tükör nem csalfa, nem csal, megmutatja az ember bűnös arcát is, és azt is, hogy egyedül Isten kegyelméből lehet üdvössége. Szólott nekünk az ő fia által, nem mondhatjuk, hogy nem értjük, mit akar tőlünk Isten. Addig lehetett azt mondani, hogy hát ő az elvont, a láthatatlan, az örökké való, nem tudom, mit akar Isten. De szólott nekünk az ő fia által, aki megmutatja azt is, hogy Isten emberként milyen lenne, és azt is, hogy milyen kellene, hogy legyen az ember, az Istent kereső ember. Szólott nekünk az ő fia által. Isten szól sokféleképpen, szól betegségek és bajok által, történelmi események által. Van, akit Isten jósága int megtérésre, van, akit a zene ragad meg, ismerek ilyet, aki soha nem gondolkozott Istenről egyaránt, és Bach egyik műve elindított benne egy folyamatot, aminek a vége az lett, hogy megtalálta a Bibliát, és Isten kezdte keresni. Isten sokféleképpen szól hozzánk. És most itt Sámuelhez is szólt egyszer, kétszer, háromszor és negyedszerre tudtak aztán beszélni. Ötödször már részben érintettem ezt, amit itt az ige mond. Sámuel még nem ismerte az Úrnak a szavát. Még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki neki az Úrnak igéje. Ott a templomban pedig hallotta. A szertartás része volt a Biblia felidézése. Könnyen lehet, hogy már akkor megvolt nem csak a kőtábla, hanem más anyagokra is fölírva a Biblia, a Mózes öt könyve, és ezt olvasgatta, idézgette, de így ne kerülje el a figyelmünket az, hogy még nem jelentetett ki neki az Úrnak igéje. Hirdettethetik az ige, mondhatom én, és mondhatja más, ezt mondja, így szól az Úr igéje, de annak egyszer személyesség kell lennie. El kell jutnunk oda, hogy nekem szól Isten igéje, engem leplez le, vagy engem vigasztal meg, nekem mutat utat. Személyesen nekem szól és küld, és várja, hogy engedelmeskedjem neki. Hatodszor. Harmadszor is szólt az Úr Sámuelnek, és ő harmadszor is odament Élihez, és akkor eszébe jutott Élinek, hogy Isten szól. Hogy valaha neki is szólt személyesen ez az ige. Megrendítő a történetnek ez a része. Valaki, aki Isten közelében élte le az életét, nem csinált soha semmi mást. Csak ezt. És hirdette, magyarázta, karban tartotta összes eszközeivel Istennel való találkozás helyét is, vezére volt az ő népének. És egy gyermek élményén keresztül idéződik fel az ő hajdani gyermeki állapota, az első szeretet ideje, amikor megszólíthatta még őt Isten. Mondhatnám azt is, bár nem errefelé kanyarodik aztán a történet, hogy ez egy üzenet volt Élinek is, nem csak Sámuelnek, mert aztán, amit elmond az Úr, súlyos, ítéletes üzenet, csak egy gyermeknek mondhat el, ezt már nem idéztük fel. De most, hogy eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket, itt lett volna az ideje a bűnbánatnak. És annak, hogy ne csak ő mondja a gyereknek, hogy igen, válaszold ezt, hogy szólj, mert hallja a te szolgád, hanem hogy ő is azt mondja, Uram, szólj még egyszer hozzám, mint Sámson annak idején. Uram, adj még egyszer erőt, hogy azt a feladatot, most mindegy, hogy miről volt szó, elvégeztessem, amiért engem elhívtál. Ne hallgass, Uram, milyen szörnyű az, amikor két ember kapcsolatában megszűnik a beszéd. Sokan mondják, hogy inkább veszekedjünk, mint hogy hallgasson egyik vagy másik fél, mert sokkal hamarabb kihűl a hallgatás által a kapcsolat, mint a veszekedés következtében. Szörnyű az, amikor Isten hallgat, és nem szól hozzá, mert a fülem rég nem arra van, hogy halljam az ő szavát. Eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket, és hetedszer tűpontos az a válasz, az a kijelentés, amit megért Éli, és amire megtanítja a gyermeket, hogy ilyenkor ne hozzám szaladj, ne nekem mondd, hogy mi a te óhajod, mert nem én szólítalak, hanem az Úr szólít téged, téged szólít az Úr, te vagy az ő szolgája. Ez körülbelül annyit jelent ez a mondat, hogy szólj, rendelkezésedre állok. Ahogy annak idején később Saulus, Paulussá lett Saulus, mondja, amikor a damaszkuszi úton megszólítja őt az Úr, őt a tudós rabbit, annyi érintés után. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Igen, halljuk az igét, mint Éli. Még a nevünk is az, hogy Istenem. De mikor szólíthat egyszer meg úgy, hogy az egész életem meg is felé fordul, és elkötelezzem magam a szavaim által, Uram, szólj, mert engedelmeskedni fogok. Te mondd meg, hogy mi legyen. Nem a magam véleményét akarom hangoztatni. Hadd értsem meg, hogy mi a te akaratod, és arra fogok ilyet mondani. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük mennyei édesatyánk szent igédet, amit örömünkre adtál, és bánjuk, ha kihűlt a szó melege, tüze, újsd újra lángra bennünk. Te, aki nem egyszer szólsz, hanem kétszer, háromszor is, vagy többször, aki napkeltétől napnyugtáig hívod az emberek fiait, szólíts meg minket újra, és félve bár ismerve a saját gyarlóságunkat és kényelmünket, tudva, hogy az a nevünk, hogy élünk, de halottak vagyunk mégis, bátortalanul azt mondjuk, szólj, mert engedelmeskedni akarunk neked végre. Hadd teljék a hátralévő idő a te követéseddel, segíts meg bennünket, hogy ne csak meghallói, hanem megértői és engedelmes követői legyünk a te szavadnak. Amen. A helyüket elfoglalva befejezésül a 416-os éneket énekeljük, a negyedik versét, áldás.
szállapot, amit szeretett a korábbi napot.